Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma az autizmust próbáljuk megismerni. Először dr. Madarasi Szűcs Anna, gyermek- és ifjúságpszichiáter segít megérteni e viselkedési tünetegyüttes okait és annak jellemzőit. Jól gondolom-e azt, hogy mindannyiunkban vannak autisztikus vonások, vagy autisztikus jellemvonások, de ez nem jár autizmussal?
Felkészültél.
Igyekeztem.
Wow. Na, hát ez egy erős kezdés. Attól függ, hogy melyik szintjén érted, genetikai szinten, viselkedési szinten, gondolkodási szinten.
Gyors visszakérdeztem.
Vissza. Ha már ennyire magasabb, de hadd segítsek. Szóval a genetika szintjén, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, sokunknak, vagy valószínűleg mindannyiunknak vannak autisztikus jellemzői. Az egy nagyon tévútra vihet, hogyha az autizmust a viselkedésbeli jegyek alapján akarod látni. Amire azt mondjuk a köznyelvben, hogy autisztikus viselkedés, az nagyon sokszor nem az autizmusnak a jegye, hanem egy megstresszelt, nem jó állapotban levő autizmusnak a következménye. Márhogy a állapotnak a következménye, tehát, hogy azt látod, hogy nincs jól az az autista ember, és minél kevésbé van jól, mondjuk annál rugalmatlanabbnak tűnik, vagy annál inkább azt látod, hogy ezeket az úgymond repetitív, ismétlődő, mondjuk mozdulatokat csinálja, és olyan is lehet, hogy egyáltalán nem látsz autisztikus egyet, de a gondolkodása a veled szemben ülőnek autisztikus.
Ebből nem következik az, hogy az illető autista, vagy autista spektrumon van, ugye?
És itt is az a kérdés, hogy te hogy használod az autizmus szót, hogyha a tágabb értelemben használod, és azt mondod, hogy ez egy variánsa a gondolkozásnak, vagy egy variánsa az idegrendszeri fejlődésnek, és nem medikálisan használod, mint betegség, akkor megint máshogy állunk. Lesznek, akik megsértődnek, hogyha azt mondod, hogy én azt látom, hogy te autista vagy, mert ők azt fogják gondolni, hogy te azt mondod, hogy neked van valami olyan dolgod, amit a társadalom stigmatizál és patologizál. Pont ma beszéltem egy családdal, fiatal lány, az a kikapcsolódása, a töltődése, hogy körbe-körbe megy, és közben elképzelt történeteket magában mormol, és elképesztő fantáziájában ezeket le is írja, lehet, hogy ő lesz a következő nagy világhírű író, és ezt úgy hívják, hogy körözés. Ez így nem tünet. Mert érted, hogy mi a funkciója, egyébként neki ebből semmi problémája nem származik. Azt gondolom, hogy ez probléma lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ne csináld, mert neki ez egy érzelemszabályozási módszer.
Ez a kulcs, ugye? Tehát ezek érzelemszabályozási módozatok, amelyet nem autista emberek is használnak időnként.
Abszolút, abszolút. Például, hogyha egy nagy stresszt átélő, elhanyagolt, vagy mondjuk PTSD és emberrel találkozol, akkor ő is mutathat olyan, így van, posztraumás stresszavarral, ő is mutathat olyan viselkedéseket, amiről lehet, hogy korábban azt hittet, hogy úristen, ez csak nem tudom, olyan ember csinálja, akinek valami nagy problémája van, és mondjuk ide soroltad akár az autizmus, mint fogyatékosság, és kiderül, hogy egyébként, amikor stresszelünk, akkor mi is lehet, hogy előre-hátra dölöngélünk, és ezzel próbáljuk nyugtatni magunkat, szóval.
Az is arra vonatkoztatható, hogy én például, csak induljunk az egyszerűség kedvéért belőlem, ha ugyanoda térek vissza például a vendégségbe, akkor szeretek ugyanott ülni, és nem érzem magam komfortosan, hogyha már egy másik helyre ültetnek. De lehet, hogy csak kétszer voltam ott. Nagyon otthonos a közeg, ugyanazok az emberek vesznek körül, de ott szoktam meg, nekem az adja a komfortérzetet. Ez például ilyen?
Igen, ez például ilyen. Hát ez nagyon jó lesz az interjú, ha mondasz még pár ilyen dolgot.
Egyébként csak egyen jönnék elő, de egy ilyen van. Ezt konkrétan megfigyeltem magamon, hogy nem mondom, hogy rosszul érzem magam, de sokkal nagyobb otthonosságra lelek, hogyha ugyanoda ülök.
És látod, ez is egy, tehát ez klasszikusan olyan dolog, ami ha végig gondoljuk, kicsit szétszálazzuk, akkor arról van szó, hogy van egy közeg, ahol lehet, hogy neked egy picit, nem tudom, mondjuk nagyobb kihívás, vagy több energia az, hogyha egy random helyzetben, nem két személyes helyzetben, sok ember között spontán, oldottan kell jelen legyél, mert ez egy elvárás szokott lenni a társas helyzetekben, és ebben a helyzetben keresel olyan kis kapaszkodókat, amik fokozzák a komfortérzésed, biztonságérzésed. Legyen az például, hogy ugyanoda ülsz le.
Mikor beszélhetünk konkrétan autizmusról, vagy annak spektrumzavaráról, tehát ami már mondjuk segítségért kiállt, vagy definiálható orvos értelemben.
Most tulajdonképpen ez a definíció, ahogy most elmondtad, a segítségkiáltás az, amikor azt mondjuk, hogy ezzel orvosi értelemben foglalkozni kell, és hogyha az autizmust ebben az orvosi értelmezésben, medikális modellben vizsgálod, akkor az több területen az életedben úgy mondjuk, hogy funkciórontó károsodást okoz. Ezzel az az egy bökkenő van, hogy azt is látjuk, hogy alapvetően ez egyfajta sérülékenységet okoz. Tehát lehet, hogy te most, nem tudom, vagy egy 12 éves kis fiatal, és még egészen jól vagy ezzel, és utána látjuk sajnos az egészen hátborzongató mutatókat, hogy mennyivel érzékenyebbek az egyébként még teljesen jó állapotban levő, nem diagnosztizált és semmilyen orvosi kódokkal nem bíró autista fiatalok. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk az, hogy ők értsék, hogy mi van velük, az a prevenció része, és nagyon sokszor minél okosabb vagy, minél jobban kompenzálod a nehézségeidet, annál többször kamaszkorban vagy azt követően kerül sor arra, hogy diagnózist, vagy hát diagnosztizáljanak, így mondanám szépen. És nem a diagnózis lenne a kérdésem, az, hogy te nem értetted magad igazán jól.
Sokszor előfordul ilyen?
Rengetegszer. Ez a többség, abszolút a többség. Tehát a jó intellektusú, átlag intellektusú, vagy afferenti intellektusú és jó beszédkészségű autisták túlnyomó többségét kamaszkorban diagnosztizálják. A lányokat talán még akkor sem, hanem azt követően. És ezzel párhuzamosan eltelik hosszú-hosszú idő, amíg nem érted, hogy te miért működsz máshogy, nem érted, hogy miért te ragaszkodsz ahhoz a székhez, vagy helyhez.
Ezek a furcsaságok? Tehát ő azt érzi mondjuk 15-16 éves koráig, hogy ezek az anomáliák jellemzik az életét, amely nem kirívó, tehát nem tűnik ez szélsőségesnek, de valami fajta UFO élménye, valami fajta
másság
élménye van.
Így van. Másság élménye van, és azt is pontosan tudjuk, hogy ez egy... Mivel kisebbség, ezért egy kisebbségi stresszt is szül, ami masszívan társadalmilag, meg kulturálisan meghatározott, és lehet, hogy Kaliforniában nem szülne, vagy nem kéne neked kisebbségi stresszel küzdeni, mert ott mindenki hasonlóan működik, és már nincs is ez az ufóság érzésed. De ha megkérdezed a felnőtt és a kamasz autistákat, akiknek nincs diagnózisa, nagyon sokan fogják azt mondani, hogy én óvodáskoromtól kezdve éreztem, hogy más vagyok. Nem volt rá szavam. Persze van, aki simán diagnosztizálja magát egyébként, vagy azt mondja, hogy hát olvastam az autizmusról, és ez így én voltam. De sok esetben az a megélésük, hogy ami másnak könnyen megy, az nekem nem megy könnyen. Ami másnak úgy tűnik, hogy egy alappálya, az nekem fekete öves pálya. Miért van ez? Mit rontok el? Mi velem a probléma? És ott indul az, amit szeretnénk megelőzni, hogy ennek másodlagos, meg további következményei legyenek.
Mi okozza mindezt? Tehát, hogy nagyon egyszerűen el tudjuk azt magyarázni, hogy mi történik a szervezetben, vagy az idegpályákon.
Az egyszerű válaszom az, hogy örököljük, az okozza.
Tehát, hogy genetikai oka van elsősorban.
Nagyon nagy százalékban. Tehát, hogy az összes pszichiátriai állapot közül a legmagasabb az örökletességi indexe, 93%-ban örökletes. Az örökletességről csak annyit, hogy nem úgy, mint a magasságunkat. Sok-sok gén meghatározza, attól, hogy nem tudom, apukám milyen vagy anyukám milyen, nem pont olyan leszek én is. Lehet, hogy a családban többféle autisztikus gén is van, és azok majd így bennem fognak valahogy találkozni.
Ez egy idegrendszeri fejlődési rendellenesség?
Én azt mondanám, hogy ez egy idegrendszeri fejlődési forma.
Rendellenesség szótól azért távolodnánk.
Azért távolodnánk a rendellenesség szótól, mert hogyha jó, ha nem feltétlenül okoz rendellenességet. Nagyon sok egészséges, autista, boldog felnőtt is él, és közben azt is tudjuk, hogy egyébként az autista felnőttet nem mondjuk 433%-kal magasabb az öngyilkossági rizikója. És az nem azért van feltétlenül, mert autista, hanem azért van, mert egy olyan környezetben van, és egy olyan közegben nő fel, ahol folyamatosan már nagyon korán aktiválódnak olyan sémák, amikkel nehéz élni, kisebb rendűség, tanultehetetlenség, egy csomó olyan dolog, amivel egyszerűen a mentális egészséged veszélyeztetett. És ez nem feltétlenül az autizmus. Az autisztikus gondolkodás az olyan, mint egy abszolút gondolkozás. abszolút értékekben gondolkozol. Ez azt jelenti, hogy például a részlet fókuszát észlelésed, az, hogy te pici részleteket észrevegyél, abban szuper jó vagy. Olyannyira jó, hogy lehet, hogy a nagy egész képet azt néha nem is látod.
A kontextust?
A kontextust, így van.
Tehát nem tudja elhelyezni, keretezni.
Lehet, hogy el tudja helyezni és keretezni, csak ugye ez a kontextus függvényében bármi, amit mondasz, csinálsz, érzel, megváltozik. Tehát ha te abszolút értékekben gondolkozol, akkor egy kontextuálisan értelmezendő világban folyamatosan kivételekkel fogsz találkozni, meg anomáliákkal.
Mondasz egy példát, egy hétköznapit? Mit vesz észre, mihez képest nem tudja mindezt aztán elhelyezni?
Megtanulod kicsiként, hogy a kell, az nem egy megfelelő kifejezés, mert annál sokkal szebb, hogyha azt mondod, hogy kérek szépen, és utána az anyukád a piacon kér kell káposztát, és te azonnal kijavítod, hogy anya, azt kérek szépen káposztát, nem kell káposzta. És aztán rájössz, hogy mert ez egy másik jelentés volt. Ha szerencséd van, és anyukáddal voltál, akkor nem fog kiröhögni egy egész osztály. De ha ezt mondjuk megcsinálod az általános iskolában, akkor mindenki azt fogja gondolni, hogy hogy lehet, hogy ennyire lassan jöttél rá, hogy kontextuálisan itt másról van szó. És akkor megint arról van szó, hogy ez még nem biztos, hogy önmagában egy probléma lenne, az, hogy milyen reakció érkezik, az már nagyon meghatározó. És nem csak ilyen bájos helyzetek történhetnek, hanem nagyon kellemetlen félreértések, és mondjuk képzeld el, hogy egy nap ebből 3000. Azért a nap végére az megterhelő.
Azt ugye jól gondolom, vagy jól olvastuk, hogy az egyéni megjelenési formája ennek rendkívül sokszínű és sokrétű.
Abszolút. És innen a spektrum.
Ugye a spektrum az azt jelenti, hogy van egy, tulajdonképpen egy
így.
Ja, ez ennyire? Tehát, hogy ez egy gömbformájú, nem is egy egyenes, mert gondoltam, hogy van ennek a nullától százig terjedő skálája.
Az könnyebben elképzelhető, könnyebben kezelhető lenne, csak az lenne vele a probléma, hogyha skála, akkor az azt implikálja, hogy van valahol egy pont, ahonnantól kezdve már nem autizmus, hanem mit tudom én, valami más. És nincs ilyen pont. Hanem kontextuálisan lesz, hogyha te egy atomfizikus professzor vagy, akkor az autizmusodban az, hogy te az atomfizikát imádod, és rajongsz érte, és kitölti a mindennapjaid, és az egy flow, amikor abban vagy, az egy jó dolog. Cserébe lehet, hogy a, nem tudom, szülői értekezleten nem te leszel a legnépszerűbb apuka. Akkor a kérdés az, hogy az autizmusod megint melyik kontextusban milyen típusú problémát okoz, mert ahol random, nem tudom, úgy kell állást foglalni, hogy hova menjenek kirándulni a gyerekek, hogy azt érzed, hogy egyrészt nem érdekel, másrészt milyen hülyeségeket beszélnek, lehet, hogy te leszel nehéz helyzetben, míg az atomfizikai kérdésekben meg labdába se rúghatnak mellette. Tehát az autizmust is csak kontextuálisan értelmezhetjük.
Mik a tünetei mondjuk az első 1-2 éves korban? Tehát ami úgy nagyon szemet szúr, ami nagyon látványos, ami nagyon...
Az első 1-2 évben nem biztos, hogy nagyon látványos és nagyon szemet szúr. És ugye alapvetően azt mondjuk, hogy 18 hónapos kortól lehet diagnosztizálni. Ettől függetlenül, hogyha megkérdezzük a szülőket, akkor azért nagyon sokan el tudják mondani, hogy ezzel a kicsivel, már csecsemőkorában azért voltak kihívások, ezek leggyakrabban az önszabályozásnak az eltéréseiben nyilvánulnak meg. És egyébként ez iszonyú fontos, mert az önreguláció és később majd az érzelemszabályozás az igazán meghatározó abban, hogy te egy boldog autista vagy, nem boldog autista vagy. És hogyha kórképekben nézzük, akkor pedig abszolút a depresszió az, ami mediálja azt, hogy milyen az életminőséged. A kicsiknél ezek az önregulációs kérdések, ezek mondjuk a alvást érintő kérdések, vagy a táplálkozást érintő kérdések. Nem ritka, hogy az anyukák arról számolnak be, hogy nem tudom vízszintes helyzetbe tenni a gyereket. El tudom altatni, hogyha nem tudom, technót hallgatunk, és arra altatom, ami azért, lássuk be, nem ezt tanultuk, hogy ez a fajta mennyiségű inger kell, vagy ez a mennyiségű inger, vagy csak az autóban tudom altatni, de ott is azért inkább a döcögös úton. Az evéssel nehezen megy, már a hozzátáplálásnál olyan, mint hogyha csak egy meghatározott dolog működne, de olyan is van egyébként pont az étkezéssel kapcsolatban, hogy az elején egész jól megy, és akkor egyszer csak 2-3 éves kortól elkezd iszonyúan válogatni a gyerek.
Ezeknek mi az oka? Tehát például az, hogy csak így képes elaludni, vízszintesben nem lehet őt tenni.
Ez is egy komplex dolog, nem valószínű, hogy egy dolog. Eleve például az alvási nehézség, meg az elalvási nehézség, az egy nagyon gyakran autizmushoz társuló, 70%-ban egyébként konkrétan zavarként a felnőtteknél is ott van, és viszonylag egyébként könnyen kezelhető lenne. Sok minden benne van, tehát itt is, hogyha idegrendszer szintjén nézzük, akkor akár a, nem tudom, saját melatonin termelődésnek az eltérései, akár a szenzoros reaktivitásbeli eltérések, amik az autizmusban jelen vannak, akár az az idegrendszeri magyarázat, amit én nagyon szeretek, ami az agynak azra a működésével foglalkozik, hogy mi nem passzívan fogjuk fel a világot, hanem előre jelzéseket gyárt az agyunk, és hogyha van egyfajta előrejelzése az autista agynak, és ott nem az érkezik a környezetből, akkor ott keletkezik egy hibajelzés, és ez limitált mennyiségben vagyunk képesek a hibajelzéseket kezelni. Ha én egyszer, nem tudom, egy ételről azt gondolom, hogy az emberi fogyasztásra alkalmatlan, akkor nehezebb lesz átállítanom, hogy hát igen, ez úgy ocsmányul néz ki, de egyébként végsősorban lehető. Vagy egyszer megtapasztaltam, hogy milyen a keksz, és onnantól kezdve az a predikciója az agyamnak, hogy étel, keksz, és már tudom is, hogy hogy roppan, milyen ízű, mindent tudok róla. Abszolút értelemben felkészülök rá. És hogyha én ilyen gondolkodás vagyok, és te egy másik kekszet adsz, vagy nem kekszet adsz, hanem nem tudom, brokkolit, akkor óriás hibajelzés generál az agyam. Én nem erre készültem. És innentől kezdve nagyon könnyen érthető, hogy miért annyival nehezebb a gyümölcs meg a zöldségfogyasztás sok autista gyereknek, míg nem tudom, a keksz, ami mindig pontosan ugyanolyan kiszámítható, az nem okoz stresszt. Sokkal érzékenyebbek, sokkal, úgy szoktam mondani, hogy kis orhideák.
Orhideák? De miért orhideák?
Ezt azért szoktam mondani, mert ugye a gyerek, a kamasz csoportokon próbálunk olyan képeket hozni, aztán lehet, hogy majd ennél sokkal jobb is eszünkbe jut, de ugye az orhidea az egy olyan növény, ami nagyon szeretünk, és nagyon szépnek látjuk, és ajándékba adjuk egymásnak, és mi egyikünk sincs meglepődve azon, hogy az orchidea nem fog kilőni a megvárt liget lépcsői között az aszfaltból. Mert úgy ismerjük, azt tudjuk róla, hogy nem szereti a meleget, kifejezetten utálja a szárazságot, agyaggranulátumra ülteted rá, szóval úgy ismered, tudod, hogy mik az igényei, és azt mondod, hogy ez egy magas igényű, és cserébe magas gondolkodási szintet kérő virág. Nem várod el tőle, hogy kiülteted a kertbe, és majd ott jól lesz, meg se próbálod. Én azt hiszem, hogy kicsit ilyen az autista ember, és hogyha magasabb elvárások, vagy magasabb igényeik vannak, és magasabb támogatást tudunk adni melléjük, akkor ők tudnak virágozni. Ehhez képest mondjuk egy tipikus idegrendszerű emberre mondhatnánk, hogy olyan, mint a pitypang. Az van a megvárt ligetben már nagyon szép és sárga.
Azt hiszem megértettem.
Okay.
Lehet, hogy a korábbi illusztrációk folyamányaként, de szerintem nagyon sokan azt hihetik, vagy gondolták, hogy az autista az, remélem nem bántó a kifejezés, valamifajta értelmi fogyatékossággal jár együtt. Gondolom, erről nincs szó.
Lehet szó erről, mondjuk az esetnek kevesebb százalékában, körülbelül mondjuk 30% körülre tehető azoknak az autistáknak a száma, akiknél az autizmushoz társul intellektuális képességzavar. Ami nagyon jellemző az, hogy nagyon szórt az intelligencia profilja az autistának, az ömének. És ugye ez megtévesztő lehet, mert sokszor mondjuk egy egészen magas IQ mellett a viselkedés szintjén az lehet elsőre a benyomásod, hogy lehet, hogy ő egy kicsit kevésbé érti a dolgokat, és már is ugye életre hívjuk ezeket a megbélyegzéseket. Nagyon sok autista például verbálisan nehezebben fejezi ki magát, és akkor rögtön lehet egy olyan gondolatot, hogy hát kis butácska ez a tanuló, látszik, hogy ő nem tudja igazán szépen kifejezni magát. Hozzáteszem, nagyon sok autista meg zseniális készségekkel rendelkezik, és nagyon szépen el tudja mondani a saját dolgait, ettől függetlenül mondjuk egy nehéz helyzetben lehet, hogy ő is lefagy, vagy megakad.
De általában egyenetlenek a képességek.
Általában egyenetlen képességprofil, igen.
Ez annyit jelent, hogy valamiben nagyon ügyes, valamiben nagyon elmaradott?
Igen, akár így is fordíthatjuk, hogy vannak területek, amiben átlagos, vagy akár az átlagot messze meghaladó, és vannak területek, ahol meg a korához mérten is az átlagtól elmarad. És ez egyébként a szülőknek is egy óriási kihívás, hogy bizonyos helyzetekben azt látják, hogy a gyerekük bőven meghaladja a kora átlagát.
Akár intellektuális értelemben
akár
is.
Akár intellektuális értelemben is, így van. Őszintén azt látjuk, meg azt gondolom, hogy az átlagot meghaladó intellektusú emberek és mondjuk menzatagok között nem nagyon fogunk találni nem autistát.
Ezt most komolyan mondom?
Aha. Silicon Valley.
Aha. Tehát ott, ahol aztán tényleg a zsenik vagy a csodabogarak gyűjtőhelye megtalálható.
Az IT-szektor krémje. Azért mész oda, mert ilyen az idegrendszered, és nyilván, hogyha lesznek gyerekeid, akkor mivel genetikailag meghatározott várhatóan hasonlítani fognak rád.
Ha már azt mondod, hogy mennyi tudós vagy különleges képességű ember van az autisták között, a szuperképesség az szinte törvényszerű?
Nem törvényszerű, és én nem szeretem ezt a szuper, én is mondtam már, de nem szeretem ezt a szót, mert valahogy, szóval nagyon sok, a legtöbb autista, akivel találkozom, egy átlagos ember a maga autizmusával, és nem boldogítja őket ez, hogy jaj, azért szuperképességek. Nyilván tök jó, hogyha valamiben tehetséges vagy, meg ügyes vagy, és mellette azt is tölti, mi az, amiben nehézségeid vannak, és amiben támogatásra szorulsz. Abban teljesen igazat adok neked, és az egyébként valóságos, hogy az iszonyú tehetséges művészek, tudósok között tényleg a legtöbben atipikus fejlődésűek, és valószínűleg a legtöbben autisták. Ettől még az átlag autista az átlag ember. Szóval, hogy ebben szerintem érdemes nem egy ilyen szélsőséget, nem is a legsúlyosabb fogyatékosságra gondolni csak, és nem is feltétlenül arra, hogy minden autistából Mozart, vagy nem tudom, Steve Jobs lesz.
Utolsó tévitekkel kapcsolatos kérdésem, hogy az érzelemgazdagság, vagy valami fajta nem negatív értelembe vett csökötség érzelmileg, nevezetesen, hogy valami kifejeződése, felismerése, átélése az érzelmekkel kapcsolatban hiányozhat, vagy hiányzik belőlük. Ez mennyire elterjedt?
A nézet az szerintem nagyon elterjedt, a valóság alapja az csekély. Szerintem ez is inkább egy ilyen félreértésből adódik. Végtelen érzékenyek lehetnek az autista emberek is. Sőt, azt hiszem, hogy a legérzékenyebb emberek, akiket ismerek, mind autisták. Hogy ezt hogyan tudják kifejezni, az ugye egy kérdés.
Ugye azt leszögezhetjük, hogy ez egy élethosszig tartó állapot. Tehát ebből gyógyulni, kimenekülni nem lehet.
Nem is biztos, hogy menekülni kell belőle. Nyilván itt ez úgy igazságos, hogyha gondolunk mindenféle autista emberre, és igen, van olyan, akinek nagyon nehéz élete lenne, vagy talán nem is lenne önálló életvitelre képes megfelelő támogatás nélkül. És van olyan, aki pedig az élete bizonyos szakaszaiban nagyon könnyen, vagy könnyebben boldogul, és attól még lehetnek persze olyan életszakaszok is, amik meg nagyon nehezek.
Teljes értékű életet ők tudnak élni?
Nagyon sok autista tud teljes értékű életet.
Párkapcsolatban, szülőként, felelősséget vállalva és az élet minden területén problémamentesen eljárni.
Igen, nagyon sokan. És azt gondolom, hogy ezt masszívan, masszívan meghatározza az, hogy mi hogy állunk tehát hozzájuk.
Miért?
Pont azért, amit beszéltünk, hogy az ő életminőségüket az, hogy milyen társadalmi megítélés alá esnek, picikoruktól kezdve mennyire elvárás az, hogy pippangá amortizálódjon, nem mondjam így, mert nem biztos, hogy az egy, hogy mondjam, feljebb lépés az orchidea létből. De hogy valahogy azt sugalják neked, hogy te túl kényes, vagy mi ez a, mit érzelsz itt az agyaggyöngyökkel, légy szíves, ne kelljen neked annyi pára. Amikor deficitben gondolkozol, és régen ugye ez volt, hogy az autizmus az egyénnek a problémája, akkor csak abban tudsz gondolkozni, hogy az egyént hogy változtasd meg. Ha innen gondolkozol, akkor pedig ez a kérdés, hogy az egyén és a környezetek közötti illeszkedést hogy változtatod meg, és ott nagyon sokat lehet javítani.
Hát akkor virágozzék minden orchidea.
De szép.
Maradjunk ebbe. Nagyon köszönöm.
Köszönöm én is.
Dr. Madarasi Szűcs Annát követően jöjjön Cseh Judit, aki gyermeke diagnózisa után 34 évesen tudta meg, ő maga is autista. Úgy döntött, mindenre nem hátrányként, hanem lehetőségként tekint. Azóta aktivistaként, szemléletformálóként küzd mindezekért. Azt mondtad korábban, hogy te és a világ az mindig két külön dolog volt. Ezt hogy kell érteni?
Hát, vannak már elég régről, így gyerekkoromból olyan emlékeim, hogy a világ az így körülöttem történik, és olyan, mintha én nem lennék a részese, és egy kicsit olyan érzés volt ez, mintha nagyon sokszor, mintha a körülöttem élőknek nem értettem volna, amit mondanak. Beszélgettek a osztálytársaim, és magyarul beszéltek, tehát a szavakat értettem, de hogy ezt miért beszélik, és ez miért fontos, és mi a jelentése, ezt így nem.
Tehát, de ezt tudod velünk érzékeltetni? Tehát mit, mely részét nem értetted? Az összefüggését, hogy mire kíváncsiak, mire irányul a kérdésük?
Hát nagyon sok mindent, de hogy így a legnehezebb az nekem az volt, amikor elkezdődött az, hogy így ugye a tinik elkezdenek így kibeszélni másokat, és akkor így én azt sem tudtam, kikről folyik a beszélgetés, és akkor, hogy de még ha tudnám is, miért fontos az, hogy kivel mi, amikor beszélhetnénk arról, hogy akik mi ott vagyunk, mi mit szeretnénk egymástól, meg mit szeretnénk csinálni. Utólag végignéztem az évkönyvet, az iskolai évkönyvet, és ott volt, hogy egy csomó minden történt, fogalmam nem volt róla. Tehát én egy ilyen kis, apró kis világban éltem, egy-egy dologról volt tudomásom, és semmi másról nem.
De téged nem érdekelt, vagy nem tudtál közel jutni ehhez a másik világhoz?
Nem tudtam, hogy van. Vagy amikor meg bele csöppentem, tehát mindig ugye vége a tanításnak, és akkor várták a gyerekek, hogy mennek bandázni ide-oda, én meg vártam, hogy menjek haza, biztonságos kis otthonomba, és akkor egyszer-egyszer elmentem, mert végül valamiért csak elhívtak, és nem értettem, hogy ez most miért jó.
De mely része?
Hát, hogy most ott bandázunk, ahelyett, hogy hazamennénk, olvasnánk, pihennénk, és akkor elmegyünk egy, nem tudom, egy büfébe, és akkor ott csevegnek megint ugyanazokról, amiket nem értek. Ahelyett, hogy hát haza lehet menni pihenni egyedül otthon.
De abban az volt a jó, hogy egyedül vagy?
Hát, azt hiszem. Tehát kipihentem, meg ott igen. Tehát
meg az biztonságot adott? Ez volt a kulcs, ugye?
Biztonság.
Kiismerhető, ismerős, otthonos. Nincs meglepő?
Hát olyan nincs, ami annyira meglepő, mint az emberek.
Az emberek meglepőek néha.
Igen? Nagyon.
Furák is.
Persze.
Igen?
Hát nekem nyilván a másik. Igen, persze.
De mondj egy-két számodra nagyon zavarbejtő furcsaságunkat. Most azokról beszélek, akik nem autisták.
Hát ugye, az, hogy én szeretem, hogyha a szavaknak az értelme, amit egymás után kimondunk. Tehát, hogy szó szerinti értésben, és most nem a közmondásokról beszélek, hanem arról, hogy ugye a neurotipikus embereknek van egy ilyen kellemes szokása, hogy ilyen mögöttes értelmek vannak, és akkor nekem kellene rájönnöm, hogy ő valójában mit mondott, és hogy mondjuk, amióta ráadásul nagyon sokat gondolkoztam ezen, az, hogy valaki azt mondja nekem, hogy nagyon finom, amit sütöttél, akkor is ezt mondja, ha neki nem ízlik, akkor is ezt mondja, hogy ha neki ízlik, akkor most hogy döntsem el, hogy valójában ízlik-e neki?
Tehát, hogy udvarias, a formulákat betartja, és nem biztos, hogy feltétlen az igazat mondja neked.
Például. Majd hívlak. Nagyon jó volt, meg fogjuk ismételni ezt a találkozást.
És soha többet nem jelentkezik. Hogy akkor miért mondja?
De én más miatt. Nem tudom, meg én igyekszem nem mondani. Biztos, hogy én is mondok ilyeneket azért, tehát, hogy azért ez...
De ritkábban. Hát tehát szerintem... te akkor mondod azt, hogy hát feltétlen ismételjünk, ha te azt gondolod, hogy mindenképp kell ismételni. De ha neked nem ízlik egy étel, és vendégség vagy, akkor te nem mondod, hogy ez szenzációs volt?
Hát most szóval én azért kaptam ilyenek miatt, akár felnőtt koromban is, hogy hello, ezt ilyet nem mondunk. Úgyhogy most például az ételnél azért tudom, mert volt, hogy használtam is, hogy azt mondom, hogy hát az én nagymamám, és ez teljesen igaz, ezt nagyon-nagyon finoman főzte ezt az ételt, és nekem az a verzió, ami bejön, igazán...
Ezt így elmondtad?
Igen. De ez is nagyon jó, csak nekem az... Tehát én nem tudom azt mondani, és megeszem, hát nem fog menni.
De mi okoz benne nehézséget?
Hát mi az, hogy rossz ez az étel?
Nem rossz, neked nem ízlik annyira.
Hát igen, nekem rossz.
De mi történne akkor, ha erőt veszel magadon, és az udvariasság miatt nem kell eljátszani, csak egy kicsit nem ennyire egyértelműen fejezett ki az, hogy neked ez nem ízlik annyira?
Hát most már egyébként, szóval, hogy ez egy nehéz kérdés, mert hogy nekem az autizmus diagnózis azt hozta, hogy én most tudatosan törekszem arra, hogy szépen, de őszintén mondjam el azt, amit gondolok. Tehát, hogy nekem minden, tehát a szemkontaktus is, a világ életemben azt gondoltam, azért nézünk a másik szemébe, mert az illik. Tehát, hogy körülbelül minden ebbe a kategóriába esik, amit én nem értek, hogy azért csinálják az emberek, mert illik, de hogy az emberek azért csinálják, mert ez így bennük van, és tudják, hogy vagy. Szóval ez egy automata dolog. És egyébként nem, tehát hogy ez egyszerűbb szépíteni ezt a mondatot, mint teljesen átkonfigurálni valami másra, mert hogy nekem minden egyes beszélgetés közben kevesebbet tudok a tartalomra figyelni, mint arra, hogy azt monitorozzam, hogy valójában most mit kell csinálni.
Most is?
Hát most már nem annyira, most már nem figyelek arra, hogy valakinek a szemébe nézzek folyton. Tehát régen, úristen, akkor a szemébe kell nézni, nem, na, most nem kezdem el, tehát hogy hány részletet tudnék a beszélgető partneremen végignézni.
Közben te monitorozod? Miközben beszélgetsz valakivel, semmint a szemébe néznél. Hanem úgy, ahogy van, így végig csekkolod.
Hát mert annyi izgi, apró részlet van, és akkor azokon elkezdek gondolkozni.
Miközben beszélgetünk?
És akkor közben, jó, vissza kell. De akkor közben igen, jó, figyelj oda erre is, arra is.
Ez meló akkor menet közben nagyon.
Nagyon?
De te régen nem is néztél a beszélgető partneret szemébe?
De régen többet néztem, mert azt mondták, hogy az illendő, de nekem nehéz. Nem tudom megmondani, hogy miért. Azt tudom, hogy amikor én beszélek, azért nehéz, mert akkor valahol így befele nézek, és akkor az úgy zavaró. Amikor a másik beszél, akkor egyszerűbb ránézni. De szóval, hogy nekem erre így nincs igényem. Tehát, hogy ugye vannak ezek, ez nagyon jó, amikor az emberek a szemükkel közvetítenek különböző dolgokat, és akkor néha vannak ilyen csapatépítő játékok is, hogy így a szemeddel kommunikálj meg az arcoddal, hajrá, nekem aztán mondhatjátok. Egyébként mondjuk filmekben gyönyörűen látom, vagy hogyha másik két ember beszélget, még lehet, hogy ott is, de ha én beszélgetek, ott semmi. Tehát, hogy nekem nem ad plusz tartalmat, hogyha ránézek, maximum, hogy szép valakinek a szemed, de akkor azon elidőzők, hogy el a szempillája, a szemfestéke. Szóval, hogy...
De nem tudod dekódolni ezeket a szembéli jelentéseket, vagy te nem gyakorlod, tehát nem tudsz a szemeddel és az arcoddal, vagy nem akarsz kommunikálni.
Állítólag én nagyon sok mindent kommunikálok az arcommal, olyasmit is, amit nem kéne, tehát az én arcom teljesen külön életet él az én tudatomtól. Tehát, hogyha én valakit hülyének nézek így magamban, az úgy azonnal. Azonnal, de én nem tudom.
De a másik viszont annál inkább.
Igen, abban már voltak ilyen nagy varámek dolgok.
Sok konfliktussal meg bajjal járt ez mondjuk fiatal korodba, vagy fiatal felnőtt korodba?
Persze. Aha. Még biztos most is, csak most már nem annyira érdekel.
De te mit éreztél belül? Hogy más vagy? Vagy azt gondoltad, hogy a világ fura?
Hát így mind a kettő, nyilván. És de hogy én szerettem volna, tehát minden reggel úgy keltem fel, hogy na, sikerülni fog, és ma olyan lesz minden, mint ahogy kell, ahogy többiek csinálják.
De a világ az érzékeltette veled azt, hogy te nem úgy csinálod, ahogy durván vagy, inkább csak így figyelmeztetőleg.
Hát, és kinek mi a durva?
Nekem durva
volt. Így fizikailag nem bántalmaztak, de szóbeli bántalmazás. Az elég sok volt, erre mondjuk így szerintem később jöttem rá, hogy engem bántalmaztak.
Osztálytársaid?
Meg aztán felnőttként is sok... Tehát, hogy amikor az arcodba mondják ezeket a kritikákat, de hogy így nem gondolkoznak, hogy mondjuk akár, tehát ezt főnöktől kaptam az arc kifejezéseimről, de hogy így nagyon-nagyon durván, amikor meg is kérdezhette volna, vagy nem tudom, tehát hogy lehet ezt szerintem normálisan is kommunikálni. És akkor nyilván, ha nem értem, akkor ezt magamra veszem, és már megint egy újabb kis pont a listán, hogy mennyire nyomorult vagyok.
Ugye az ember belül szinte listázza azokat az adalékokat vagy tényeket, hogy ő mitől nem olyan értékes?
Hogyne.
És neked jó hosszú listázol.
Jaj, nagyon. Tehát arrogáns, távolságtartó, önző, lusta, beképzelt. Most nem tudom, ezek úgy főleg.
Azért ez úgy meg tudja nyírbálni az embernek az önbizalmat.
Persze. Nem nagyon volt arról tudomásom, most már egész...
Nem érezted magad értékesnek se?
Vagy
különlegesnek?
Nem. Szóval ez is nehéz, mert hogy az egyetlen, vagy hát igen, tehát amiben én jó vagyok, az mondjuk a tanulás, vagy a munkahelyi teljesítmény, de hogy ugye ez egy ilyen nagyon fura dolog, mert hogy az osztálytársai számára az a gáz, ugye a stréber, tehát megint kaptam egy újabb kis címkét abban, amiben jó vagyok, és hogy egyébként, ha a munkahelyeden nem értesz a szociális dolgokhoz, viszont marha jól melózol, és szeretnéd kivenni az érzelmeket a munkából, és szeretnéd úgy betartani a szabályokat, meg szépen dolgozni, hát az megint egy rossz pont, ugye, a munkatársak részéről. Tehát, hogy az ami az erősségem, az nem tudott soha annyira erősség lenni, sőt, még sokszor ráerősített arra, hogy de hát olyan okos vagy, akkor hogy lehet, hogy csomó dolog nem megy. Én világéletemben azt éreztem, hogy így akarom, iszonyúan, tehát kepeztek, hogy minden nagyon jó legyen, abszolút perfekcionista vagyok, minden tuti legyen, és mivel ugye nem tudtam soha, meg hát nyilván nem tudom most se, hogy mi van a másik ember fejében, én mindig is azt gondoltam, hogy ezt mindenki más átéli, csak ez másoknak jobban megy, hogy ők mégis legyőzik ezeket az akadályokat. De aztán kiderült, hogy ők nem onnan indulnak, ahonnan én.
Te a közgázra jelentkeztél, fel is vettek, az neked mennyire ment könnyen, hogy ott azért egy, nem azt mondom, hogy hierarchizált rend, de egy pontos rendtartás szerint kell csinálni, egyetemen, komoly szabályokkal, ebbe te könnyen belesimultál?
Hát egyrésztről igen, másrésztről igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, egyébként erről egy egész előadást is tartottam már az egyetem mi nehézségekről. Ugye ott az a nehéz az egyetemen, hogy egyrészt úgy tök önállóan kell egy teljesen új valamibe, tehát nem akkora a rendszer, mint a középiskolában, az egyszerűbb volt, mert ott mindig ugyanaz történik. Itt neked kell beosztani a vizsgákat, a tantárgyakat, tehát erről azóta is rémálmaim vannak, hogy valamelyiket elfelejtettem. És hogy az információknak egy jókora része, az nem ilyen hivatalos, hogy így odaadják meg minden, hanem ugye, ha jóba vagy ezzel, azzal, meg amazzal, akkor megtudsz egy csomó plusz információt. Na hát ez a része, ez totál kimaradt, hogy én ott ebbe elboldoguljak.
A szociális világban.
Az teljesen.
Tehát nem is bandáztál?
Hát nem, nagyon, nem.
Nem?
Mert megpróbáltam belépni ilyen diák, hogy hívják ezt, szövetség?
Igen.
Ilyen tanítottam közgázt, tehát hogy azért nem bulikázni léptem be, hanem tanítani.
Nyilván. Meg se fordult a fejem.
Igen, a bulikák szörnyűk voltak, úristen, jesszus.
De milyenek voltak?
Hát borzasztó, hogy szocializálni kell. Tehát ez, igen, ez is, tehát a szünetek, a szabad programok, tehát én azért jártam iskolám, hogy tanuljak, azért járok dolgozni, hogy dolgozzak, nem a többi.
Dumi az nem érdekelt, hogy dumikázál a többiekkel.
Hát, ha van olyan ember, akivel, tehát nagyon szeretek beszélgetni, csak ugye nem az a...
Te tét nélkül tudsz beszélgetni? Tehát a small talk az megy, amikor csak úgy beszélgetünk.
Nem szeretem. Akkor azt vettem észre, hogy azzal megy már jól, akivel van egyébként egy ilyen közös alap. Tehát, hogy mondjuk azok az emberek, akikkel együtt szoktam alkotni, mert nagyon sokat alkotok, mint művész, vagy nem tudom, minek nevezzem, mindegy, alkotó művész. Tehát, hogyha van egy ilyen közös alap, akkor utána már elcsevegek így arról is, hogy mi volt tegnap az ebéd, vagy bármi, vagy milyen az időjárás, de hogy úgy azzal kezdjük, mert hogy ugye állítólag így ismerik meg az emberek egymást, hogy feltesznek ilyen kérdéseket. Én nem.
Nem? Nem. Tehát cél nélkül te nem szeretsz beszélgetni.
Nem,
nagyon.
Különösen. Tehát, hogy én szeretek megtudni információkat. Értem. A másikról.
Tehát, hogy az egésznek legyen egy rendszere, oka, logikussága, igen. Célhoz mi rendeltsége. Amúgy még beszélgettünk, igen. De hogy nézett ki egy buli például az egyetemi éveid alatt? Oda mentél, ott álltak lányok, fiúk, sörrel, fröccsel a kezükbe, gondolom én, szólt valami zene, erre te?
Aztán nem sokat jártam bulizni, mert megismertem a férjemet, és akkor nem kellett. Hát egyébként, ha eleget ittam, nyilván az alkohol az egy kicsit segít abban, hogy az ember feloldódjon. Nem tudom, szóval ezek kínosak. Szerencsére már így sok mindent elfelejtettem. Abszolút, tehát ez, amit vissza tudok mondani, hogy ezek a szociális izék, hogyha nincsen forgatókönyv, hogy mit kell csinálni, akkor kínos. Tehát állok, nem tudom, hogy mit kell csinálnom, és akkor egyre jobban magamat ostorozom, hogy ezt tudni kéne. Már egész jó, ez komoly munka kellett, hogy én ezt legyőzzem, hogy szabad nekem máshogy csinálnom, mint a többieknek, és ez nem baj, csak ugye főleg fiatal korában az ember ezért sok bántást kap. Rossz kedved van, valami baj van, jaj, gyere már, olyan csöndes vagy.
Arra te nem gondoltál, vagy a szüleid, hogy szakemberhez fordultok segítségért? Tehát, hogy mi lehet a baj? Ha egyáltalán azt ti regisztráltátok, hogy baj van.
Nem.
Hogyha ez baj, persze.
Tehát, hogy az én legnagyobb nehézségeim, azok a szociális téren vannak, és a szüleim, én azt gondolom, hogy egyébként nem láttak engem úgy más gyerekekkel, hogy a tesóm ne lett volna ott. És mivel a tesómhoz tudtam kapcsolódni, így a tesómon keresztül ugye úgy tűnt, mintha minden rendben lenne. Az iskolában mindig voltak körülöttem emberek, valahogy azt senki nem regisztrálta, amikor nem együtt nevettünk, hanem rajtam nevettek.
Na, de említetted már a férjed. Ugye 23 éve vagytok együtt, azért az a betyáros. És azt mondtad, hogy őt egyáltalán nem zavarták a te kis furcsaságaid. Ő hogy és miképp szembesült ezekkel a kis furcsaságokkal?
Hát, jó, de pont most megkérdeztem tőle, és azt mondta, hogy hát szerint ezek annyira nem furcsák. Szóval, hogy mindegy, tehát hogy ez nekem új volt, tehát én azért elég gyorsan mindenkitől megkaptam, ha nem is így a szemembe, de hogy akkor úgy, hogy lelettem gyorsan koptatva. Tehát, hogy ő ezzel együtt élt az első perctől fogva, és látta, hogy én nem működöm olyan jól ilyen nagy társaságokban, és bár ő nagyon társasági ember, egyébként akkor nagyon sokat voltunk ketten. Meg így otthon maradtunk. Tehát ő,
a kedvedért.
Neki az is jó volt. Ő nagyon szeret a haverokkal, meg minden, de ő is ez a nagy bulis, de akkor ő, neki volt saját ideje, és akkor ő egyedül, de ezt most is így megoldjuk, most már mondjuk azért, mert muszáj ketté választunk, de hogy ő tökre szeretett velem is lenni. És akkor nekem meg jó volt, hogy nem kell nagy társaságokba menni. Amielőtt őt megismertem, én éppen egy olyan mélységű magányban éltem minden szempontból, tehát nem csak párkapcsolat szempontjából, hanem baráti szempontból is, tehát iszonyú mélyen voltam. De, tehát, hogy még tök fiatal voltam, és nem jutott el ez egy olyan szintig, hogy tényleg egy ilyen aggódásba, de ezt szoktam mondani, hogyha ő nem lenne, nem tudom, hogy én még így itt lennék ebben a világban, ha az úgy folytatódik az élet.
Hogy érted, hogy ebben a világban?
Hát, tudod, így azt mondtam volna, hogy egyszerűbb kiszállni az életből.
Ez lehet, hogy erősen megfordult volna a fejedbe?
Nem tudom. Hát nagyon, tehát hogy nyilván passzív életből való kilépési gondolatok, azok úgy vannak, hogy amikor ugye az ember azt szeretné, hogy ez a mérhetetlen szenvedés, tehát ez a kirekesztettség érzés, és el nem fogadottság, ez megszűnjön.
Mert hogy maga az autizmus nem jár szenvedéssel, inkább a szociális különállás okozza azt, hogy az emberben folyamatosan van egy ilyen magányérzés, egy meg nem értettség, egy ilyen izoláltság.
Meg azóta például nagyon sok autista ismerősöm lett, ahol nem félünk attól, hogy most hogy beszélgetünk, vagy csinálunk-e valami hülyeséget, és iszonyú felszabadító dolog. Tehát, hogy ott aztán nyugodtan lehet elrontani mindent, és nagyon más tud lenni a kommunikáció. Tehát zseniális. Tehát ezt mindig szoktam mondani, hogy aki így azt mondja, hogy az autisták, azok nem akarnak szocializálni, képtelenek erre, azok egyszer így bárcsak látnák, ahogy egy rakás autista marha jól érzi magát, és szóval, hogy kívülről ez a csevegünk, és ülünk egy helyen, és dumálunk, de hogy egyébként ott sokkal mélyebb dolgokról szoktunk, vagy ilyen, tehát kicsit más tud lenni, mint a neurotipikus ilyen találkozók, és egy zseniális érzés úgy oda menni, hogy itt most nem lesz baj, senki nem fogja azt mondani, hogy de gáz vagy.
És ez a kulcs szerintem?
Ez, persze. Egy hosszú távú párkapcsolat nyilván hozza sok nehézséget, főleg, hogyha már ugye összeköltözik az ember, meg gyereket vállal, és ott szerintem mi nagyon sokat dolgozunk azon, hogy elfogadjuk azt, hogy igen, ennek vannak rossz oldalai is, és hogy mondjuk tök fontos, hogy én vagyok az ilyen puffogósabb, de hogy én is, hogyha volt egy kis összezördülés, akkor összeszedtem magam, és azt mondtam, hogy nem fekszem le úgy, hogy nem szeretjük egymást. Tehát, hogy azért nagyon, nagyon sok munka van ebben hosszú távon, persze szerencse is biztos, nem tudom, hogy élet ide sodorta, de igen. Tehát ez kettős így már.
Megszületett aztán a gyermeketek, akinél mikor jött először számodra az a sugallat, vagy az az észlelet, hogy itt lehet, hogy valami furcsaság van?
Hát ő 2,5 évesen kapott diagnózist, tehát ott kezdtünk el azon gondolkozni, hogy lehet itt valami olyan, ami más gyerekeknél nincsen. Egyébként ilyen nagyon, nagyon merev szabályokat kellett betartani, mindent mindig ugyanolyan sorrendben csinálni. Tehát, hogy ezek voltak azok a dolgok, amik miatt aztán így kértünk egy kivizsgálást.
Tehát például, nem tudom, én a reggelinek ugyanúgy kellett pontról pontra
történik? Meg nem mindegy, hogy milyen kanállal, mit csinálunk, azt kiveszi a kezébe, és akkor igen, a sorrend, hogy...
Mi történt, ha nem így zajlott? Tiltakozott?
Kiborulás.
Neked mi volt az első vagy második gondolatod? Vagy teljesen vakrepülés volt? Tehát fogalmad nem volt, hogy ez mitől van?
Nekem nem volt akkor. Tehát, hogy ez csak azért, lehet, hogy mondták is, hogy hát azért ezt meg kéne, nem tudom.
Te nem ismertél magadra? Még akkor?
Nem. Ennyire nem. Azért ez kiskori.
Kiskori. Kértetek egy diagnózist, azt mondod 2,5 éves korában. Mit mondtak az orvosok?
Hát Asperger szindróma van a papíron, az ugye már nincsen így diagnózis szintjén, tehát az autizmus.
Te megijedtél? Nem?
Nem, tehát így, nem tudom, ez egyébként egy érdekes dolog, hogy lehet, hogy azért nem volt számomra ilyen ijegység, vagy gyászfolyamat, vagy bármi, amit szülők elmondanak, mert hogy én, ahogy megvolt ez a diagnózis, rögtön szerintem kimentem a papírral kezembe, megvettem a könyvet, ami aztán engem rádöbbentett arra, hogy én is autista vagyok, és tehát így, szóval, hogy valahogy ez a kettő folyamat egyszerre zajlott, és akkor, ha velem is ez van, akkor nem tudom, nem kell úgy megijedni, vagy szóval, hogy...
De azért az egy nagy rászmélés, nem? Amikor az ember 30-valahány évesen rájön arra, hogy hát én ezért voltam fura, hogy ezért volt ez a különállás.
Hát, jó. Igen, ez egy izgi dolog. Jó is egyébként, tehát, hogy egy ilyen ó, basszus, végre. És egyébként még most is, tehát évekkel később is jön egy ilyen helyzet, és basszus, hát az történt, amire azóta se, tehát, hogy évtizedekkel ezelőtt eseményekre rájövök.
Ki is simul sok minden a múltadba? Tehát, hogy magyarázatot kapsz rá, hát meg igen, is nyugtat, hogy, meg is könnyebbít?
Hát igen, hogy azért mégsem én vagyok a hibás, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nem egy elcseszett neurotipikus vagyok, hanem egy tök jó működő autista. Tehát, hogy én ezeket így tudom csinálni, és nem is kell nagyon máshogy, illetve tehát úgy máshogy, hogy szoktak ilyet autizmus diagnózis után, hogy ugye ezt, amikor próbálunk neurotipikusnak látszani, ezt úgy hívjuk, hogy maszkolás, és hogy ezt a maszkot letenni, és végre önmagunknak merni lenni. Tehát, hogy most efele megy a változás, hogy akkor ezeket a dolgokat, amiket egyébként eltitkolnék, akkor ezeket nem kell eltitkolni, meg úgy csinálni, mintha nem lennének, hanem lehet nyugodtan, mert ez vagyok én.
A gyermekeddel kapcsolatban sem volt benned aggodalom? Hogy mi lesz vele? Mi vár rá? Ez mivel jár?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, ez egy nehéz kérdés, mert hogy most így ilyen okosan már azt gondolom, hogy tehát, hogy attól, hogy van egy neurotipikus gyereked, és nem gondolsz arra, hogy egyébként ő lehet, hogy majd, nem tudom, halálos beteg lesz, baleset éri, alkoholista lesz, elválik, szóval kismillió dolog történhet, kisik, ilyen szó nincs, szóval, hogy az életével, amitől kisiklik az élete, csak erre nem gondolsz, és akkor bejön bármiféle diagnózis a képbe, akkor rögtön elkezdesz, hogy úristen, biztos az lesz, fogalmam sincs, hogy mi lesz. Így a jelen az jobban tud aggasztani, mert ugye a magyar iskola rendszer az nincs felkészülve arra, hogyha valaki jobban kiugrik, tehát hogy egyrészt én még így el voltam az iskola rendszerben, másrészt szerintem akkor még könnyebb volt. Tehát, hogy azért sokkal, sokkal többen vagyunk, akik felnőttként kaptunk diagnózist, és még úgy el...
A szürke zónába, hogy valahogy
igen, tehát, hogy lavíroztatok. Köszönöm, ellavíroztunk, és most már, szóval mondjuk, mert nagyon más ez a világ, nagyon nem autista barát, ez a folyamatos pörgés az osztályteremben is, a gyerekek is jobban pörögnek, meg a elvárások nyomás, tehát ez...
De ti elmondtátok neki? Hogy mondasz el egy ilyet? Vagy mire készített föl? Belefoglaltad-e egyáltalán a te diagnózisodat?
Ja, tudja, hogy anya is autista. Nem szereti ezt a témát.
Nem szereti?
Nem. Igen, ezt... Menjünk inkább valami másfele, mert ez nem olyan...
Rövidre zárom azonnal, csak annyit mondj meg, aztán ha nem akarsz, nem kell rá válaszolni, de ő körülbelül ugyanezeket a tüneteket produkálja, mint te, tehát nagyjából egészében ugyanolyan súlyú az autizmusotok?
Nagyon más.
Nagyon más.
Nagyon más, igen. Van egy ilyen profi az autizmusnak, aminek az a neve, hogy PDA, Pathological Demand Avoidance, amit itt csúnyán ilyen extrém elváráskerülésnek szoktak mondani, de ez inkább egy extrém autonómia keresés, és ez azzal jár, hogy a PDA-s egyén az semmi olyasmivel nem működik jól, amit ő egy külső elvárásnak érzékel. Lehet ez egy tényleges elvárás, hogy hozd ide, csináld azt, de lehet ez akár egy belső dolog is, hogy akár az éhség, vagy bármi, ami nem a kontrollja alatt van, és ettől nagyon-nagyon az idegrendszere így ki tud borulni. Szóval, hogy ettől ez egy nagyon más dolog lesz. De nagyon sok hasonlóság is van köztünk, és nagyon sok különbség is van köztünk. Szóval, hogy ez az autizmus ilyen. Amikor megkaptam a diagnózist, a fellélegzés után volt egy ilyen, hogy ups, akkor az a nap, amikor ugyanolyan leszek, mint más, az soha nem fog eljönni. Sőt, egyébként a társadalom úgy tekint innentől rám, hogyha én ezt elmondom, hogy én fogyatékos vagyok. Azért ezt meg kellett így emészteni. De, tehát hogyha most lenne egy ilyen hiper-szuper bogyó, amit bekapok, és akkor autizmusnak goodbye, én azt érzem, hogy azért nem szeretném, mert nagyon sok minden, ami viszont pozitívum, tehát a rendtentő vizuális gondolkodásom, vagy a részleteknek a látása, meg egy csomó minden szerintem ugyanonnan fakad, és azok, amik a hétköznapi életben így teljesen sokszor lehetetlenné teszik a működést, mert nem tudok dönteni kétfajta tej között, azok viszont mondjuk egy munkahelyi tervezésben nagyon-nagyon jó képességek, tehát hogy én azt látom, hogy ugye ennek igen, két oldala van, vannak jó részei is. És amit sokkal inkább szeretnék odaadni, az ez a rárakódott dolog, ami a nem elfogadottságból jön, ez a szorongás, depresszió, ugye, ami a sok-sok kudarcból és kirekesztettségből, és ezt, tehát, hogy ez sokkal jobban megkeseríti az életemet, és ezekkel, ami a másfajta gondolkodásomból, meg működésemből van, hogyha megkapom hozzá a támogatást, és nem azt mondják, hogy de hülye vagy, amikor kiborulok egy hirtelen változáson, akkor ez élhető. És ez lenne a cél, hogy akik most jönnek, nekik már ez ne valami szörnyűség legyen.
Tehát, ha lenne egy ilyen bogyó, akkor te azt valószínűleg nem kapnád be.
Hát én nem gondolom. Nem. Szerintem, tehát hogyha, igen, nem szeretném, tehát hogy vannak olyan részeim, amit nem szeretnék elveszíteni, és annak megvan a rizikója, akkor én azt nem.
És ez így van jó, szerintem.
Hát jó, muszáj, hogy így legyen, tehát hogy nincs más választás.
Jó, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
Szívesen, nagyon örültem én is.
Ez volt a Lélekben dr. Madarasi Szűcs Annával és Cseh Judittal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk holnap, vagyis vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.